Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
Kolbe Szent Maximilián, minorita, áldozópap, vértanú. Maximilián Kolbe egy lengyelországi kisvárosban született 1894. január 8-án. A keresztségben a Rajmond nevet kapta. Szülei Julius Kolbe és Mária Dabrowska szegény takácsok voltak, akiknek hamarosan föl kellett adniuk önálló mesterségüket. Előbb Lódzba, majd 1897-ben még távolabb, Pabenicébe költöztek. Ahol az apa gyári munkás lett, az anya pedig kis üzletet vezetett, és mellette bába asszonyként tevékenykedett. A család annyira szegény volt, hogy a gyermekek iskoláztatása eleinte nem állt módjukban. Az elemi ismereteket a családban szerezték meg. 1906-ban nyílt rá lehetőség, hogy a két idősebb fiú a helybeli kereskedelmi iskolában tanulni kezdjen. 1907-ben ferences atyák tartottak hosszabb missziót Pabenice plébánia templomában. Hatásukra a két idősebb fiú, Ferenc és Rajmond elhatározta, hogy belépnek a ferencesek közé, amit meg is tettek. Nem sokára a harmadik testvér, József is követte őket. Rajmond a kis szemináriumot, középiskolát a lembergi ferenceseknél végezte. A rendben a Maximilián nevet kapta. 1912 őszétől filozófiát tanult Krakkóban. További tanulmányok céljából Rómába küldték, ahol a Gregoriana Egyetemen filozófiát tanult. A fiatal Maximilián pátert a rend Krakkóba küldte, hogy a ferences szemináriumban filozófiát és egyháztörténelmet tanítson. Hamarosan azonban félbe kellett szakítania a munkát, másfél évre, mert tüdőbajt kapott. Páter Maximilián az egész világot meg akarta nyerni Krisztusnak és a boldogságos Szűz Máriának. 1929-ben tehát missziós kis szemináriumot alapított. Egy évvel később négy testvérrel távol keletre indult, hogy ott új missziókat alapítson. Gyenge fizikuma miatt azonban csak egy állomás alapítását tudta befejezni, Nagasakiban. Egy év múlva Nagasaki egyik elővárosában már új ferences kolostor állt. Az épület nagyon egyszerű volt, de nyomda működött benne. 1936-ban egy másik kis szemináriumot nyitott, japán gyermekek számára. Közben kétszer járt hazájában, Lengyelországban, egyszer Indiában, ahol szintén kolostort akart alapítani. A háború kitörése után hamarosan letartóztatták 40 társával együtt. December 8-án azonban szabadon bocsátották. 1941. februárjában másodszor is letartóztatta a gestapó. Majd 20-áig a hírhet varsói Paviak börtönben volt. Majd Auschwitzba szállították. Július végén a 14-es blokkból, ahol Páter Maximilián is élt, egy fogóinak sikerült megszöknie. Megtorlásul a tábor parancsnoka 10 foglyot éhhalálra ítélt. Amikor fölolvasták a 10 nevet, egyikük felzokogott. Ha meghal, felesége és két gyermeke teljesen egyedül marad. Amikor ezt Maximilián páter meghallotta, jelentkezett a táborparancsnoknál azzal a kéréssel, hogy magára vállalhassa a családapa helyett a halált. A parancsnok teljesítette kérését. A 10 halálra ítéltet a 13-as blokk sötét zárkájába vezették. A zárkából mindvégig imádság és ének hallatszott, amelyet Maximilián vezetett. Bensőséges imádsággal búcsúztatott minden halottat, akiket naponta a zárkából elszállítottak. Nagy boldogasszony vigíliájának estéjén Auschwitzban a tábori hóhér ölte meg. Páter Maximilián hősiességét és rendkívüliségét nem szabad csak a halálban, abban az egytetben látnunk, amellyel szeretetből életét adta fele barátjáért. Ettett egyenesen következménye volt életének, mely teljes egészében az Isten és az emberek szolgálatában állt. Életének legjellegzetesebb vonása az érett és következetes hit volt. Gyakran hosszasan imádkozott a tabernákulum előtt. A vértanúság gondolata nem volt idegen tőle. Egyik közismert mondása volt: szeretném, ha a szeplőtelen szűzért porrá őrölnének. Értett ahhoz, hogy a régiből újat hozzon elő. Összetudta kovácsolni a hagyományos ferences lelkületet a társadalom aktuális problémáira való reagálással. Minden cselekedetében ez vezérelte: amit teszel, jól tedd. Achtelig Ivo Mária testvér a következőket mondta róla. Amikor Rajmund 9 éves volt, elmondta édesanyjának, hogy álmot látott. Megjelent neki a szűzanya, és 2 koronát tartott a kezében. Egy fehéret és egy bíbor színűt. Megkérdezte Rajmundtól, hogy melyiket választja. A tisztaság fehér vagy a vértanúság bíbor színű koronáját. Rajmund minden töprengés nélkül felelte, hogy mindkettőt kéri. Eljelenéstől kezdve a gyermek megváltozott. Csendes, elgondolkodó lett. Később élete és halála is bizonyította a látomás hitelességét. A család szegénysége miatt csak a legidősebb fiú járhatott iskolába, ezért Rajmund megkísérelte, hogy otthon mindent megtanuljon, amit Ferenc hazahozott az iskolából. Egyszer édesanyja gyógyszerért küldte, s a gyógyszerész ámulva vette észre, milyen biztonsággal igazodik el a latin szavak között. Hosszasan elbeszélgetett vele, és fölismerte tehetségét. Felajánlotta, hogy latin órákat ad neki hetente. Rajmund majd kiugrott a bőréből örömében, és csak hamar túlszárnyalt a testvérét a tudásban. A következő epizód Rómában történt, nem sokkal a filozófiai doktorátus megszerzése után. Rajmund és társai sétaközben a hitről és a szeplőtelen fogantatásról beszélgettek, amikor egy úr belefolyt a beszélgetésbe, és indulatosan vitatkozni kezdett Rajmunddal. A vitát azzal akarta lezárni, hogy leereszkedő hangon közölte: nézze, fiatal barátom, ezt csak jobban tudom önnél. Én a filozófia doktora vagyok. Mire a 21 éves Maximilián nevetve válaszolta: ez cseppet sem meggyőző érv, mert én is az vagyok. A másikat ez igen elgondolkoztatta. Már növendék korában egy missziós folyóiratról álmodott. Amint krakkói tanár lett, kérvényt nyújtott be feletteseihez, hogy kiadhasson egy könyvet. Az engedélyt megkapta azzal a föltétellel, hogy a költségeket magának kell előteremtenie. Maximilián ajtóról ajtóra járva kéregetett, és egy év múlva a nyomda állt. Ivo testvér így tudósít a Nyipokálánovi alapításról. 1927-ben Varsó mellett egy nagy telket kínáltak eladásra. Tulajdonosa Druki Lubeck herceg volt. Kolbe atya tudomást szerzett a dologról, ám a provinciális a vételárat túl magasan találta, ezért nem utalta ki. A páter ekkor útra kelt Varsó felé, kölcsönkért csizmában, foltozott csuhában, vállán hátizsákkal, de telve reménnyel, hogy sikerül majd rávenni a herceget, adja olcsóbban a telket. Isten pedig azt is megadta neki, amit kérni sem mert. A hercegre ugyanis oly mély hatást gyakorolt hosszú beszélgetésük, hogy végül a telket nem olcsóbban, hanem ingyen adta oda. Néhány nap múlva a testvérek első csoportja elindult Grodnóból, hogy fölépítse az új kolostort. A környékbeli parasztok, akik addig meg voltak győződve róla, hogy a barátok csak imádkozni tudnak, elámultak a csodálkozástól. A testvérek föltűzve ruhájukat, egyikük facipőben, másikuk mezítláb, hajnaltól estig vidáman dolgoztak. És már a második napon enni-innivalót kaptak a kedves szegény testvérek a környékbeliektől, akik maguk is beálltak segíteni. A missziós buzgóság 4 testvérrel együtt Japánba vitte a pátert, anélkül, hogy ismerte volna a nyelvet, lett volna pénze, vagy bárki is várta volna őket. Egy hónappal később Nyipo Kálánovi társai ámulva olvasták a következő táviratot. Ma szétküldtem az első számot, ami 10 000 példányban jelent meg. Első fogságának idejéből mesélte egyik fogolytársa. A pricsem közvetlen az övé mellett volt. Egyik éjjel arra ébredtem, hogy valaki betakarja a lábamat. A páter volt. Olyan jó volt hozzám, mint az édesanyám. Azt is láttam, hogy teljes adagját odaadta másoknak. Auschwitzban Maximilian a vérszomjas Krott parancsnoksága alá került. A rabokat abban a lágerben súlyos fatörzsek cipelésére használták. Krott valahányszor elhaladt előtte Maximilian páter, mindig végigvert rajta. Egyik délben kikeresett egy különösen nehéz fatörzset a számára. Kolbe atya a végső erőfeszítéssel vette magára, és ingadozó léptekkel indult meg velem. Futólépés, ordította a parancsnok, Kolbe atya azonban erejét vesztve összerogyott. Krott odalépett hozzá, és csizmájával az arcába tiporva ordította. Majd megmutatom neked a naplopó, mi a munka. A naplopót deresre fektette, és 50 botütést mértek rá. Amikor kínzója megtörölte izzadt homlokát, a páter nem mozdult többé. Csizmájukkal rugdosták le a véres testet a pocsolyába. Krott hanyagul néhány gajat vetett a halottnak vélt fogolyra. Később rabtársai vitték be a betegszobába, és Kolbe atya egy hónap múlva önként odaadta az életét az éhségbunkerben. Egyik fogolytársa mondta el, a páter haláláról az egész táborban beszéltek. Ő nem csak egy embert mentett meg az életnek. Tettével sokakban fölébresztette a bátorságot ahhoz, hogy túléljék a tábort. Fel tudta ébreszteni bennünk az emberi jóságba vetett hitet.